nem a hagyományos, az érzelmet viszünk a férfiak dominálta politikába típusú nőpolitikus, bár az Orbán rendszer ostorozásában erős a verseny az ellenzéki miniszterelnök jelöltek között. Dobrev Klára nem akar árkokat betemetni, viszont nagyon várja már a koalíciós kormányzást, és ősszel árnyék kormányt hirdetne. Ellenzéki vetélytársait nem kritizálja, bár amikor azt mondja, erő és kompetencia is kell a kormányzáshoz, érteni, mire céloz. Nem árulja el, hogy kampánytémává teszik-e a határon túli magyarok szavazati jogát, de azért a közös haza részeként tekint rájuk. Üdvözlöm Önöket, Kerényi György vagyok. Egy ellenzéki miniszterelnök jelölt következik a Szabad Európa podcastjában.
Ha Dobrev Klára lesz, elszámoltatás lesz. A DK garancia, hogy a fideszes bűnözők börtönbe kerülnek. Ugye ezek DK, illetve az ön kampány szlogenjei. Ezek ilyen kötelező kűrök az ellenzéki versenyben? Hogy ki tud hatásosabban fenyegetni?
Nem, kötelező kűrnek nem nevezném, azonban az ellenzéki pártok mindegyike pontosan tudja, hogy ez egy nagyon erős elvárás a választópolgárok részéről. Nem lesz addig béke Magyarországon, amíg nem lesz igazság. Márpedig az elmúlt években nem egyszerűen korrupció volt Magyarországon, hanem az államot rabolták el, a törvényhozást rabolták el, az alkotmányunkat rabolták el. Ha ebben nem sikerül rendet vágnunk, akkor nem fogunk tudni sikeresen kormányozni, és ez szerintem minden ellenzéki párt felismerte.
Ez olyan topik, amelyre a bizonytalanok is buknak, akikből pár százezret mindenképp el kell hozni, hogy győzelem lehessen.
Minden választópolgár tudja, amit szerintem a fideszesek is buknak rá. Ha a fideszeseknek őszintén elmondanák, hogy Orbán Viktor gyerekkori barátja egy egyszerű gázszerelőből, nem csak hogy Magyarország, hanem a világ egyik leggazdagabb embere lett. Ha őszintén elmondanák neki, hogy az unokái mennyit fognak fizetni mondjuk a Fudan Egyetem, vagy a Budapest-Belgrád vasútvonal miatt a kínaiaknak, vagy a Paksi atomerőmű bővítésére mennyire eladósítja az országot, hogy Orbán vejét Tiborcot, akit feketén-fehéren bűncselekmény elkövetésével gyanúsít az OLAF, az Európai Unió szervezete, és ott vannak nála a bizonyítékok. Ott vannak a számlák, ott vannak a tanúkihallgatások, ott vannak a dokumentumok, és nem indít eljárást. Ha erről tudna a fideszes szavazó is, biztos vagyok benne, hogy egy jelentős részük szintén nem a Fideszre szavazna.
A összefogás pártjainak a legfőbb üzenete, amit folyamatosan hangsúlyoznak, az, hogy összefogtunk. Lesz egy közös Magyarország vízió üzenet is?
Ennél sokkal előrébb tartunk, mert nem egyszerűen azért fogtunk össze, hogy összefogjunk, hanem azért, hogy leváltsuk Orbán rendszerét, és egy normális Magyarországot építsünk. Amikor én is bejelentettem a miniszterelnök jelölti indulásomat, akkor elmondtam azokat a legfontosabb pontokat, amik az én szívügyeim, és mint akkor is elmondtam, hogy a pártok nagyon erősen dolgoznak egy közös programon. Tegnap jelentették be a pártelnökök, hogy ez a program ez elkészült, ennek a programnak az alapja, a minimum alap, ha úgy tetszik, az, amiben mi egyetértünk, és azt szeretnénk, hogy a következő hetekben a választópolgárok is mondják el a véleményüket. Ebben van egészségügy, oktatás, környezetvédelem, külpolitika, elszámoltatás.
Ezek a szakpolitikák, de mi a vízió?
A vízió az az erős európai Magyarország, ami demokratikusan szerveződik, ahol szabadon gondolhatok azt, amit akarok a világról, ahol tisztességes az állam, ahol az államnak az a feladata, hogy a sokakat segítse. A legerősebb víziónk, hogy Magyarországot vissza kell adni azoknak a tisztességes sokaknak, akiktől a fideszes elit, a fideszes kevesek elvették.
De nem kéne valakitől megvédeni az országot? Orbán nagyon jó abban, hogy megvédje. Az emberek szeretik, ha megvédik őket.
Szerintem az emberek azt szeretik, hogyha nyugalomban élhetnek, és hogyha tisztességes jövőképük van. A víziónak a része az is, hogy abba hagyjuk ezt az állandó ellenségkeresést, hogy nem kell mindig gyűlölni valakit. Lehet, hogy pillanatnyi sikereket hoz a hazudozás és a kreált ellenségkép, de egy tisztességes, normális ország az arra épül, hogy összekapaszkodunk, van köztünk együttműködés, és ugyanakkor pedig kellő magabiztossággal tekintünk a világra. Ez az a Magyarország, aminek van jövője, ez az a Magyarország, ahova vissza fog jönni az a sok százezer ember, aki elment nyugatra. És ez az a Magyarország, ami garantálni fogja azt, hogy a gyerekeink ne menjenek külföldre. Ha folytatjuk ezt az állandó rettegést és ellenségkeresést, akkor előbb vagy utóbb tényleg elfogyunk.
És azt miért higgyék el a választók, hogy egy ennyire különböző koalíció fogja tudni kormányozni az országot, és ha még el is veszteni a választást Orbán, akkor nem dől hátra, és fél év múlva akkor visszaveszi, amikor szétszedik egymást?
Két okból. Az egyik az az, hogy nagyon erős szolidaritás van az ellenzéki pártok között, és azt láttam most az előválasztás előkészítése kapcsán, vagy éppen a programalkotás kapcsán, hogy ez a szolidaritás ez jótányit nem gyengült. És elsősorban azért van szolidaritás a pártok között, mert mindannyian ugyanazt akarjuk. Ha úgy tetszik, azt a Magyarország víziót, amiről magáról beszéltem. Én lennék a legboldogabb, hogyha majd 4 év vagy 8 év múlva demokratikus választásokon vitatkozhatnánk arról, hogy a személyi jövedelemadó második kulcsa hol lépjen be, hogy az iskolák finanszírozása milyen módon történjen.
Hát nem 4 év múlva, hanem ha szerencséjük van, akkor vagy szerencséje
nem. Nem, de ezt akarom mondani. És ebben lenne köztünk különbség. Mondjuk a DK, a Jobbik, az MSZP, az LMP vagy a Momentum között. Ha ilyen ügyekről tudnánk egyébként vitatkozni, mert erről szólnak a választási kampányok Nyugat-Európában, oktatásról, egészségügyről, adórendszerről. Nálunk azonban miután a Fidesz kilépett ebből az európai demokratikus konszenzusból, és elindult egy ázsiai, kínai, orosz berendezkedésű diktatúra felé, nem félek használni ezeket a kifejezéseket, hát alapvetően vissza kell vinnünk az országot abba a normális világba, ahol tényleg arról szól
a választás. Majd koalíción belül fognak vitatkozni.
Hál' Istennek! A 10-akárhány év Orbán kormányzás után megrögzött híve vagyok a koalíciós kormányzásnak. Magyarországon is, és egyébként javaslom majdnem mindenkinek Kelet-Európában. A koalíciós kormányzás vitatkozást jelent. Néha fűtött hangulatú vitákat is jelent. Nincs az a vita után megszületett döntés, ami ne lenne jobb, mint hogyha egy személyben egy erős vezető hozza meg ezeket a döntéseket. Hogyha a döntéshozatal pillanatában már rá vannak kényszerítve a döntéshozók arra, hogy beszélgessenek egymással, hogy hallgassanak meg különböző szempontokat, akkor sokkal jobb döntések születnek. Nem véletlen, hogy egy jól működő demokráciában nagy átfogó rendszereket szabályozó jogszabályok, legyen az egészségügy vagy oktatás, azok másfél-két év alatt születnek meg. Persze, ha hirtelen kell reagálni, mint most a válság esetén, akkor minden ország alkotmánya rendelkezik valamilyen hirtelen reagálású veszélyhelyzeti vagy válsághelyzeti jogszabályalkotással. De normális esetben nem lehet úgy olyan döntéseket hozni, hogy nem hallgatjuk meg az érintetteket. Vagy ha így hoznák a döntéseket, mint ahogy a Fidesz, hogy vasárnap kitalálja, hétfőn beterjeszti, kedden elfogadja, szerdán hatályba lép, na ezek azok a törvények, mint az alkotmányunk, amik olyanok lassan tényleg, mint a sajtpapír. Agyon kell módosítgatni őket, össze-vissza rángatják, jogbizonytalanságot okoz, kiszámíthatatlan, és értelemszerűen nagyon rossz rendszereket épít fel. Tönkre van az egészségügy, tönkre van az oktatásunk, tönkre van a szociális szféránk, a gyámhintavaltalunk, a környezetvédelmi igazgatásunk, a műemlékvédelmünk, és még sorolhatnám.
A listás helyek elosztása, ugye ott két opció van, közvéleménykutatások, vagy az előválasztáson erre eredmények, melyeket pártolják.
Abban maradtunk, hogy az előválasztás után fognak megállapodni a pártok abban, hogy hogyan osztjuk el a listákat, mert itt egyszerre kell tükrözni a választói akaratot, mondjuk az előválasztás eredményét, és egyszerre kell méltányosnak is lenni, hogy mondjuk a kis pártoknak is olyan legyen az összefogás, ahol megtalálják a maguk számítását. Ez a koalíciós kormányzásnak is a fő próbája. Egyszerre igényel határozottságot, erőt, és egyszerre igényel alázatot is. És azt látom, hogy ez az alázat is megvan az ellenzéki pártok túlnyomó többségében.
Melyek azok a programpontok, amelyekből a DK semmiképp nem szeretne engedni?
Olyat nem fogok mondani, hogy semmiképp nem szeretnénk engedni, hiszen épp az előbb mondtam magának, koalíciós kormányzásra készülünk. Viszont olyanokat tudok magának mondani, ahol mindent el fogok követni annak érdekében, hogy meg tudjam győzni a koalíciós partnereket, hogy ez a jó megoldás, és ahol azt is látom, hogy van elmozdulás. Ilyen, hogy rendbe kell tennünk az országban a brutálisan nagy jövedelmi és vagyoni különbségeket. Nem lehet a 21. században egy olyan országot építeni, ahol a bérből, fizetésből, nyugdíjból élők között ilyen óriási nagy különbség van, szétszakítja az országot. Éppen ezért, amikor a nyugdíjemelésről beszélünk, hogy vissza kell állítani a svájci indexálást, hogy kell adni egyszeri kárpotlást a nyugdíjasoknak, akkor arról is beszélünk, hogy hogyan néz ki ez a társadalmi béke. Hiszen például a nyugdíjas szegénység az elmúlt 10 évben drámaian megnőtt. De ugyanez vonatkozik a családi pótlékra. Nem lehet azt csinálni tovább, hogy a Fidesz a leggazdagabb családoknak adja a legtöbb támogatást, miközben 10 éve nem emeli a családi pótlék összegét. Ebben is igazságot kell tenni. Aztán a kormányprogram egyik kulcs elemének szeretném, ha úgy tetszik, akkor egy szemléletváltást, hogy a 21. században azok az országok sikeresek, akik a saját állampolgáraikat tudták sikeressé tenni. Egy állampolgár akkor sikeres, hogyha okos, jól képzett, tehát olyan tudása van, ami kell a munkaerő piacon egészséges, és hogyha nem köti gúzsba ez a mindennapoknak az egzisztenciális szorongás.
Alapjövedelem?
Nem feltétlenül alapjövedelem, családi pótlék, nyugdíj. És egyébként például nekünk a rezsiminimum a javaslatunk, hogy villanyban, gázban, internetben, vízben legyen egy olyan minimum, ami mindenkinek jár, és utána sávosan emelkedik. Talán a Bill Clinton kampányában volt egy mondat, ez az It's the economy stupid, hogy a gazdaságról szól a politika meg a kampány. És mi az elmúlt 10 évben megtanultuk, hogy ez már nincs így. Az elmúlt 10 évben a 2008-9-es válság után olyan helyreállítási politikát sikerült folytatni Európában, ahol egyébként a gazdasági mutatók egészen szépen javultak. GDP növekedés van az elmúlt 10 évben, egészen a Covid válságig. Adósságráták csökkentek, költségvetési hiány csökkent. Csak mindeközben azt láttuk, hogy az emberek nem élnek jobban. És éppen azért, mert nem is élnek jobban, nem látják azt a jövőképet maguk előtt, amit korábban. Ezért az a fajta fejlődés, az a fajta innováció, az a fajta pezsgés, ami a 21. században kell a sikerhez, az nagyon sok európai országból hiányzik, többek között nálunk.
Tehát elosztáspolitika?
Azt mondanám ma Bill Clintonnak és a csapatának, hogy a 21. században it's the people stupid. Ez már az emberekről szól. Ha nem vagyunk képesek rá megérteni azt, hogy hiába fektetünk bele vasba, betonba, hiába építünk rengeteget, és az elmúlt években tényleg hát stadionoktól kezdve, nem tudom én, kisvasúton át minden épült itt, csak éppen abban nem ment pénz, ahova leginkább kéne. Oktatásban, egészségügyben, szociális szférában. Márpedig szerintem Magyarország sikere ezen múlik.
Tehát akkor nem feltétlenül több pénzt akar hagyni a szegényeknél, hanem a humán erőforrás támogató általában rendszereket erősíteni.
De ebben benne van mind a kettő. És nem szabad elválasztani. Ez olyan, mint képzeljen el egy család. Ülnek a vasárnapi ebédnél. Papa dolgozik, mama félállásban, mert a gyerekeket neveli, gyerekek tanulnak, és ott van a nagymama. Mondjuk rántott csirkét esznek vasárnapi ebédnél, de a nagymama csak zsíros kenyeret kap, mert hát mégiscsak azért a nagymama már nem hoz pénzt a családnak. Micsoda egy kegyet? Milyen gyerek lesz ebből a családból? Mit tanul a gyerek? Ott akar maradni ebben a családban? Azt tanulja meg, hogy érdemes egy életen át dolgozni és küzdeni? És ez nem működik másképp egy országnál se. Felejtsük el azt a fajta gondolkodást, ami azt mondja, hogy minden kidobott pénz, vagy populizmus, amit szociális célokra költünk. Nem. Józan paraszti ésszel, természetesen, de az, hogy egyben tudok tartani egy országot, és mindenki megtalálja benne a helyét, ez szerintem az egyik legfontosabb dolog.
Ez nagyon plasztikus volt. Most engedje meg, hogy egy picit a szárazabb dolgokra is rákérdezzek. Hogyan osztják majd el a kampányköltségeket? Lesz egy közös alap, amiben minden párt beletesz?
Az előválasztás után az egyik legfontosabb feladatunk, hogy felállítsuk a közös kampány szervezetet. Akkor leszünk sikeresek, és akkor tudjuk megszólítani az ön által is említett bizonytalanokat, hogyha egy erős, egységes, kormányzóképes ellenzéket tudunk felmutatni. Közös kampánycsapattal, közös kampánnyal, hiszen mindenhol egy-egy jelöltünk lesz és egy miniszterelnök. Nekem az a szándékom, hogy az előválasztást követően haladéktalanul kezdjünk el tárgyalni, és pár héten belül állítsuk fel az árnyék kormányt. Két okból. Az egyik, hogy nem lesz rá időnk a választások után. Áprilisban, miután megnyertük a választásokat, ez nem az a helyzet lesz, ahogy szokott lenni, hogy hónapok telnek el, mire megalakul a kormány, és van egy ilyen, hogy tetszik, akkor türelmi idő, nekünk nem lesz, nekünk másnap el kell kezdenünk már dolgozni, tehát nem lesz időnk kormányalakításról, kormányzati struktúráról, kormányprogramról tárgyalni. Kettő, éppen azért, hogy tudjuk az egységes kampányt irányítani, abban nagyon sokat segít.
De hogy kerül oda a pénz? Minden párt a maga kampányát viszi a maga pénzéből, vagy lesz egy közös alap? Hiszen lesz egy jelölt, aki mögé elvileg be kell állni a másik 4-nek, 5-nek
ezt
is.
Alapvetően összeadjuk mindenünket, amit van, hogy ez technikailag hogyan fog zajlani, az pedig a kampánycsapatok
majd. És abban biztos, hogyha valakinek a jelöltje elbukik az előválasztáson, az ő aktivistái ugyanolyan lelkesen fogják majd segíteni a győztest?
Igen. Azt látom, hogy az ellenzéki szavazónál megszületett, ha úgy tetszik, akkor a homo ellenzéki.
A szavazónál igen.
És a szavazó, ahogy 4 évvel ezelőtt is, most is, nagyon meg fogja büntetni azt a pártot, vagy azt a jelöltet, vagy azt a pártszervezetet, aki ki akar lógni ebből a sorból. Éppen azért azt is látom, hogy senki nem akar kilógni. Van egy pillanat, amikor a szavazók kényszerítenek ki egy magatartást, és most itt a kettő találkozott. A szavazók is erre tolnak minket, és a pártok is belátták, hogy nincs más út, csak a közös kampány.
Hol látja legesélyesebbnek most a DK-t? Milyen típusú körzetekben?
A demokratikus koalíciónak az elmúlt években egy nagyon kiegyensúlyozott támogatói bázisa alakult ki. Erősek vagyunk Budapesten is, és vidéken is. Tehát vannak ellenzéki pártok, akik csak Budapesten erősek, vidéken kevésbé, van, aki vidéken nagyon erős, Budapesten kevésbé. A DK-nak a támogatottsága kiegyensúlyozott, a tekintetben is, hogy nagyvárosok és kisebb községek, vagy adott esetben akár falvak. Ez következik egyébként abból is, hogy mi vagyunk a legnagyobbak, tehát a növekedéssel az is együtt járt, hogy az ország nagy részét lefedjük.
Az obligát kérdés nekem is föl kell tennem. Nincsen Gyurcsány kérdés az ellenzéki oldalon, nyilatkozta ön. Igen. Orbán kérdés van és Fidesz kérdés van. Kell-e és hogyan tervezik semlegesíteni azt, hogy a Fidesz szemmel láthatóan nagy erőket mozgósít arra, hogy belevésse a szavazók fejébe azt, hogy Gyurcsány Ferenc az egyik legelutasítottabb politikus?
Ezzel próbálkoztak 2019-ben az önkormányzati választások.
Az a játékfilm nem készült belőle.
Hát játék, de óriás plakát, emlékszik, mennyi volt? A bohócozástól kezdve minden ellőttek akkor is, 18-ban is ellőtték, feleségtől kezdve minden. Én azt látom, hogy ez már lejárt lemez. Ez már sem az ellenzéki szavazót, sem azokat a bizonytalanokat nem érdekli, akiket nekünk meg kell nyernünk, úgyhogy szerintem nem is kell vele foglalkozni. Sőt, a 19-ben így nyertük meg a városok túlnyomó többségét és a kerületeket. Ráadásul most a városokból tudunk építkezni. És látszik is, ahogy a egységes ellenzék támogatottsága nő, szerintem nincs ilyen probléma.
A politika nem csak Magyarországon personalizálódott nagyon az elmúlt 20 évben, itt egyértelműen egy vezérdemokrácia felement el, de hát nyugaton is. Igen. Macrontól kezdve ezer példát látunk már arra, hogy már nem is a pártoknak vannak politikusaik, hanem a politikusoknak sok esetben pártjaik. Hogyan látja, másként kezelik-e az ellenzéki szavazók az ő jelöltjüket, mint ahogy a Fidesz szavazók Orbán Viktort? Az ellenzék miniszterelnök jelöltjének is meg kellett tanulni vízen járni, amit ugye Orbán Viktor szemmel láthatóan tud az ő rajongói szemében, vagy pedig egy másfajta karakterrel is lehet sikert elérni ellene?
Szerintem másfajta karakterrel. Egyrészt azért, mert aki elhiteti a szavazóival, hogy tud vízen járni, az rendszeresen fuldoklik, mint hogy Orbán Viktor is egyébként itt pánikba esve fuldoklott és kapálozott azért az elmúlt egy évben jó párszor láttuk, és hát sajnos látjuk ennek a következményét is. A több mint 30 ezer koronavírus halottal csak kihúznak elé egy lepedőt a saját szavazói felé, ahova felfestik a vízen járó Orbán Viktort, miközben szerencsétlen ott kapálozik a lepedő mögött. Úgyhogy szerintem erre nincsen szükség. Persze, a politikában mindig vannak olyan időszakok, vagy olyan helyzetek, vagy olyan országok, amikor nagy sztárokra van szükség. És vannak olyan helyzetek, amikor kompromisszumra van szükség, amikor nyugodt munkára van szükség, amikor egy picit ilyen higgadtabb politizálásra van szükség. Megnézi mondjuk Németország kancellárjait. Ilyen is, olyan is volt. Nézze meg az amerikai elnököket. Ilyen is, olyan is volt. Biden sem a gyújtóhangú beszédeiről híres, hanem arról, hogy egy megbízható ember, akire ugye az ember ránéz és látja rajta, hogy meghallgatja, és alapos megfontolás után hoz döntéseket. Merkel ugyanilyen politikus volt hosszú éveken keresztül. Szerintem azután az erőszakosan, harciaskodóan, néha ripacs módon politizáló 12 év után, amit itt a Fidesz művelt, sokkal inkább szükség van arra, hogy valaki higgadtan, nyugalommal, kompetenciával, meghallgatva a szakértőket, megértve egyébként, hogy mitől működik egy ország, és nem csak hagymázas víziókat kergetve tudjon kormányozni.
De itt azért nem egy bajnai típusú technokrata imázsra gondol. Mi az a személyiség, amit ön víz bele? Az van a szlogenjében ugye, hogy akarat és szakértelme.
És mind a kettőre szükség van. Kezdjük az elsővel. Úgy kezdtem az interjút, hogy nem lesz addig béke, amíg nem lesz igazság. Az új kormány és az új kormányfőnek nem szabad, hogy megremegjen a keze. Miközben támadások, fenyegetések tömegét fogja kapni a NER rendszerétől, ami bizonyos értelemben a nemzeti elnyomás rendszerévé nőtte ki magát, és bizony kőkemény elszántsággal, és néha nem könnyű döntésekkel lehet majd a NER rendszerét lerombolni. Erről már viszonylag sokat beszéltünk, de mindig azt is kértem, hogy a jogtechnikai részletekről hagyj beszéljünk a választások után. Az alappolitikai felhatalmazás, hogy megtörjük a NER rendszerét, hogy visszavesszük azokat az ellopott vagyonokat, amelyeket az elmúlt években családilag, barátilag kivontak a közpénz alól, viszont hogy ennek melyek a jogtechnikai részletei, erről beszéljünk a választások után. Éppen ezért úgy gondolom, hogy csak az vállalja a miniszterelnöki posztot, akiben megvan az a bátorság és elszántság, hogy ennek neki menjen. Kettő, amikor a szakértelem vagy kompetenciáról beszélünk, mi egy üres államigazgatást fogunk átvenni a Fidesztől. Nekem nincsenek vérmes reményeim. Itt nem lesz tisztességes átadás, átvétel. Itt nem lesz tisztességes elszámolás, hogy ezek a folyamatban lévő ügyek, ezeket ezért meg azért hoztuk ezt a döntést. Az elmúlt egy évben mindenki számára, mint a reflektor rávilágított a járványhelyzet, az egészségügy drámai állapotára. De aki ért hozzá, az pontosan látja, hogy ugyanez van az oktatásban. Drámai, hogy milyen alacsony tudással kerülnek ki a gyerekek a rendszerbe. És ez nem a pedagógusok hibája, nem a szülők, nem a gyerekek hibája, hanem egész egyszerűen, mert szétrombolódik rombolták a klikkel és az egyéb intézkedésekkel. Ugyanezt történik a környezetvédelemben, vízgazdálkodásban, műemlékvédelemben, gyámhivatalban, szociális ellátásban. Nem tudunk az államnak egyetlen egy részéhez sem hozzányúlni úgy, hogy ne azt látnánk, hogy romokban hever. Aminek a legfontosabb oka az az, hogy ebben a központosítási vízióban, ami az Orbán fejében volt az elmúlt 12 év alatt, annak az egyébként jelentős szakértelemmel rendelkező gárdának, akik alsó és középszinten vitték a hátukon a magyar közigazgatást, attól elvettek minden döntési jogosultságot, ami egy idő után a gondolkodási lehetőség elvételével is jár. Járványhelyzet idején miért nem lehetett rábízni az iskolaigazgatókra, hogy hogyan rendezik át az osztálytermeket, melyik osztály mikor tanul? Ők tudják a legjobban. Nem lehetett, mert nem dönthetnek. Gyakorlatilag a teljes magyar közigazgatást újra kell építenünk, ez egy elég kemény feladat lesz.
Ön adott volna Tarlósnak díszpolgárságot?
Nem. Különösen azok után nem, hogy a metró felújítások ügyében büntető feljelentést kellene tenni.
Megállapodott volna a kormánnyal, hogy hozzájárul az atlétikai stadionhoz?
Nem, nem. Egy tisztességes országban a kormány és az önkormányzatok között egy folyamatos kompromisszumkereső tárgyalássorozat van. És én ezt egy nagyon jó dolognak tartom, ha valaki törekszik arra, hogy ez egy ilyen világ legyen. De tudomásul kell venni, hogy a Fidesz nem ilyen. És tudomásul kell venni, hogy az elmúlt 12 évben csak abból értettek, amikor valaki erővel lépett föl velük szembe. Legyen az az internetadó elleni tüntetés, legyen az a vasárnapi boltbezárás, legyen az a No Olimpia, a Momentum kezdeményezésére. Amikor erőt tapasztaltak, akkor visszakoztak. És én nagyon sajnálom, hogy idáig fajult, és nagyon örülnék neki, hogyha szépen lassan a Fidesz romjai majd kiépülne. Egy olyan polgári, jobboldali, konzervatív kultúra, ami jobban hasonlít mondjuk a német CDU-CSU-hoz. Így és megérti a kompromisszum lényegét.
Így akkor már értem, amit a Telexnek mondott egy hónapja, hogy nincs középút vagy mosolygós kompromisszumkeresés az orbáni politika és az ellenzék politikája között. De hogy fér ez össze azzal a szlogenjükkel, hogy Dobrev Klára vezetésével a kevesek Magyarországa sokak Magyarországa lesz?
Hát ez most a kevesek Magyarországa.
De arra csak... felére nincs szükség, aki most oda
de ez
szavaz?
Nem a fele. Ez nem a fele.
Hát az egyharmada nem szavaz.
Ez nem szavazópolgár.
Megoszlik.
A sokak és kevesek azok nem szavazat szempontjából oszlanak meg, és nem is úgy oszlanak meg, hogy valaki fideszes, vagy ellenzéki, vagy baloldali, vagy liberális, konzervatív, vagy jobboldali. Egyáltalán nem. A sokak Magyarországa ma a János kórházba és a lepukkant vidéki kórházakba kénytelen egészségügyi ellátást kapni. Ha fideszes, ha nem. A kevesek azok mennek a magánegészségügybe. Debrecenben állami pénzből épített 2 milliós tandíjú általános iskolába vihetik a kevesek a gyereküket. A sokaknak pedig maradnak a túlterhelt és frusztrált tanárok. Ez nem politikai szimpátia szerinti megoszlás. Olyan elitista, urizáló réteget hozott létre a Fidesz, amiben nagyon kevesen vannak, és hívhatjuk őket keveseknek, vagy akár 1%-nak is. Ebből is látszik egyébként, hogy közel állnak egymáshoz az ellenzéki pártok programja.
Miért van már harmadik ciklusban itt, ha csak 1% lenne?
Mert diktatúrát épített. Amiért Észak-Koreában Kim Jong-un régóta van, amiért Putyin régóta van, amiért Erdogan régóta van, amiért Lukasenka régóta van, és amiért mi úgy gondoljuk, hogy egy szabad médiával, szabad bírósággal rendelkező demokratikus országban kell élni, hogy ne legyünk
szóval
Fehér Oroszország.
Ön egyesének volt kabinetfőnöke. Ő ugye az árok betemetéséről híresült el. Akkor ön ezt a nemzetegyesítést vagy árok betemetést kudarcra ítélt próbálkozásnak vagy ígéretnek tartja?
Az árkokat a családok között kell betemetni, az emberek között kell betemetni, de nem kell árkot betemetni Rogán Antal,
a szavazóikra gondolok.
A szavazóik meg ott vannak benne a sokak Magyarországában. A szavazóiknak pedig a legnagyobb előnye, mint ahogy az ellenzéki szavazóknak, a jobboldali szavazóknak is, az éppen az, hogy egy sokszínű.
Csak nem érzik-e fenyegetve így egy kemény nőtől, aki nem hajlandó kompromisszumot kötni,
hogy
ellenben Karácsony Gergely mozgalmat indított, ahova mindenhonnan várt embereket.
Erre mondtam azt magának, hogy Mészáros Lőrinc által elrabolt balatonparti szabadstrandok helyett felépített zárt üdülőkomplexumok és hasonlókat. Ha visszaadjuk a magyar embereknek a Balatonparton, oda mehetnek a fideszesek is, és oda mehetnek az ellenzékiek is. Amikor majd a debreceni elitiskolát kinyitjuk, és bemehetnek oda nem csak 2 millió forintos tandíjjal a gyerekek, akkor a fideszesek gyerekei ugyanúgy bemehetnek oda, mint a nem fideszesek gyerekei. Az árok betemetés és az, hogy ne legyen gyűlölködés ebben az országban éppen azt jelenti, hogy vannak ilyen alapügyeink, egészségügy, oktatás, nyugdíjak, és akkor most sorolhatnám megint, amelyekben mindannyian egyformák vagyunk. Erről beszélgetnünk kell. És természetesen, hogy van köztünk ideológiai különbség. Tök jó, hogy van. És vitatkozzunk is arról, hogy mi a helyes és mi nem helyes. És lehet, hogy másképp gondolkodunk az egyházi oktatásról, lehet, hogy másképp gondolkodunk nagyon sok dologról a világban, akkor erről kezdjünk el vitatkozni és beszélni.
Gyurcsány Ferenc nemrég azt mondta az ATV-ben, hogy akkora az Orbán ellenes hangulat, hogy bárki le tudja váltani a miniszterelnök jelöltek közül. Ez csak az ilyenkor szokásos erőfelmutatás része, vagy ön is így gondolja? És miért van több esélye, mint Karácsonynak vagy Jakabnak?
Mélységesen hiszek abban, hogy Orbánt mi egységesen fogjuk legyőzni. Nem akarom azt mondani, hogy nincsen jelentősége, mert persze, hogy van jelentősége. De ha bárki mögé föl fog állni az egységes ellenzék, az áprilisban győzni fog. Ezt őszintén így gondolom én is. Viszont van egy nagyon fontos különbség, hogy kellő erővel kell tudni és kompetenciával kormányozni. Nem csak győzni kell tudni, hanem kormányozni is. Mert azt nem engedhetjük meg magunknak.
És ha jól veszem, hogy Orbán visszajöjjön. Erő nincs, a másiknál meg kompetencia nincs. Nem mondta. Oké. Okay. Kicsit váltsunk témát. A szocialisták rendszeresen járnak Erdélybe bocsánatot kérni. 2004-ér, illetve még a 2001-es státusz törvény körüli 23 millió románozásért. Ön mit gondol, a határon túli magyaroknak is meg kell adni azt a lehetőséget, hogy véleményt formáljanak a magyarságot érintő politikai kérdésekről?
Nézze, ebben a demokratikus koalíciónak nem változott a véleménye. Abba, hogy Magyarországon milyen legyen az adózási rendszer, mennyit költsünk oktatásra, egészségügyre, és hogy Mészáros Lőrinchez vándoroljon a magyarok vagyona, vagy esetleg tisztességes közbeszerzések legyenek ebben az országban, erről azoknak kell dönteni, akik egyébként életvitelszerűen itt laknak, vagy itt laktak, vagy vissza akarnak jönni. Tehát, hogy akiknek van valami életvitel...
Tehát állampolgárság alapú
nem.
Nemzetfelfogás.
Más mondok, ez most a szavazati jogról szól, amit mondok. De szavazati jog szempontjából nekünk ebben elég egyértelmű a véleményünk, de látom, hogy erről még nagyon sokat kell beszélni a koalíciós partnerekkel is. Állampolgárság szempontjából azt is elmondtuk, hogy szerzett jogot nem veszünk vissza, vagy szerzett állampolgárságot azt semmiféleképpen nem veszünk vissza. Tehát az az állampolgárság, amelyet megkaptak a határon túli magyarok, az útlevél az meg fog maradni, mert hogy az így tisztességes.
Tehát hát akkor még 2001-ben a státusztörvény idején nem is arról volt szó, hogy állampolgárság, csak arról, hogy jöhessenek ide dolgozni, és különböző kedvezményeket kapjanak lévén ők is.
És emlékszik, hogy mi is azt mondtuk, hogy ezt, mint ahogy Mikola el is szólta magát azon a nagy gyűlésen, hogy ezt igazából az Orbán hatalmi célokra akarja felhasználni. És amit látok, hogy nagyon rosszat tesz a határon túli magyarok közösségének, hogy bevonták őket a magyar belpolitikába. Hogy nem úgy támogatjuk a határon túli magyarokat, mint ahogy támogatni kellene.
Hát tízszer annyi pénzt kapnak, mint 10 éve.
De azt, hogy ki kap pénzt, azt itt Budapesten döntjük el. Az milyen egy tisztességtelen dolog. Az, hogy kulturális célokra, hogy egyébként azért, hogy meglegyen az önkormányzatiságok, föl kell lépni arra, hogy az anyanyelv használata tisztességes módon történjen. Ebben az anyaországnak iszonyatosan erős feltételei vannak. És hogy ott a szülőföldjükön tudjanak boldogulni. És ebben minden segítséget meg is kell adni. Anyagi segítséget is meg kell adni, politikai segítséget is meg kell adni. A szavazati joggal nekünk azért...
A lapunknak Jakab Péter azt mondta, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy egyfajta ilyen szószólói szavazati jogot kapjanak. Tehát ami most például a nemzetiségeknek van, hogy őket érintő kérdésekben felszólalhassanak.
Szerintem ebben az ellenzéki pártoknak okosan és intelligensen majd meg kell állapodniuk, és szerintem okos kompromisszumokat fogunk hozni.
Az egyik szlogenjük, hogy a közös haza fontosabb, mint a különálló pártok. A közös hazába beletartoznak a határon túli magyarok?
Természetesen. Ráadásul az a fajta kulturális örökség, amely mindannyiunk közös kulturális öröksége, az egyik legfontosabb a magyarság tudatunk szempontjából is. De ezt nem kell összekeverni szavazatvásárlással, nem kell összekeverni belpolitikai villongásokkal, de ebben szerintem okos kompromisszumot fognak hozni az ellenzéki pártok.
Kampánytémájuk lesz a határon túli magyarok ügye, vagy nem?
Az lesz a kampánytémánk, amiben megállapodnak a pártok. Ugye ezt nagyon sokszor elmondtam. Ez nem egy menekülés a válasz alól, hanem egy attitűd. Mert itt tényleg nem arról szól a történet, hogy van egy vezér, aki mondja a programot, és mindenki más megy utána. Így nem lehet majd kormányozni, és nem is lehet rendet rakni majd ebbe az országba. Hanem az kell, hogy ezt a nagyon sokszínű közösséget, ami legalább olyan sokszínű, mint az ország, azt nagyon okosan, folyamatosan mindent közösen megbeszélve, és közösen eldöntve menjünk előre. Akkor fogunk bejelenteni egy programot, amikor arról megegyezés van a pártok között. Viszont akkor abban mindenki számíthat, hogy az úgy is fog maradni a következő években.
Mit vár a 3-as metró felújítása ügyében a feljelentéstől?
Hát előbb vagy utóbb bírósági ítéletet, és hogy azok, akik ebben részt vettek, azok elnyerik méltó büntetésüket, hogyha nem a választások előtt, akkor majd a választások.
Az egész MSZP frakció megszavazta akkor. Néha nincs olyan érzése, hogy bizonyos MSZP-sek túl közel kerültek a Fideszhez?
Az egyik legfontosabb ígéretem saját magam és a választóim számára is, hogy nem vagyok hajlandó egyetlen egy rossz mondatot sem mondani a szövetségeseinkről és a koalíciós partnereinkről. Szerintem ebben a következő pár hónapban arra kell koncentrálnunk, ami a legfontosabb.
Igen, ezt jól tartják egyébként Jakab Péter is, pedig próbáltam vele kicsikarni, de nem sikerült.
Orbán kell egyeznünk, és utána viszont egy olyan országot kell felépítenünk, ahol nem azért kell igazságot szolgáltatni csak, hogy megbűnhődjenek azok, akik loptak, hanem azért is, hogy soha többé senkinek ne jusson az eszébe.
És hogy úgy teszem fel ezt a kérdést, hogy Tóth Csaba vagy Hadházi Ákos?
Szerintem erről is egyébként majd meg fognak állapodni a pártok. Akiről pedig az ellenzéki szavazók bizalmat szavaznak, amögé fogunk beállni.
Jakab Péter azt mondta a lapunknak, hogy a Fidesznek nem volt érdeke 2010 után az elszámoltatást végigvinni, mert akkor a sajátjaik is beleeshettek volna. Létezett 2010 előtt a 70-30-as felosztás?
Ezt nem tudom.
Budai Gyula szerint uniós forrásokból is juthatott a...
Sok-sok pert veszített meg Budai Gyula ebben a témában.
A humán operátornak, Ceglédi Csaba cégének. Adott kölcsön az Altusz Ceglédi Csabának?
Természetesen.
Kölcsönt?
Persze, természetesen adtunk kölcsönt, és természetesen nyilvánosan, szerződésben mindenki számára látható.
Befektetésre vagy kölcsön?
Nem, kölcsön.
És ez lehetett uniós pénzből?
Dehogy is. A cégek se ugyanazok. Különböző cégekről van szó. Ezt a Budai Gyula is pontosan tudja. Saját vagyonunkból adtunk kölcsön, nek egy részét vissza tudta fizetni, egy másik részét nem tudta visszafizetni, és egy teljesen más tanácsadó cég az, aminek uniós programja és projektjei voltak. Uniós pénz nem volt ebben, és ebben Budai Gyula már nagyon-nagyon sok pert veszített el.
Vakcina, illetve járványügy. Nem csak Orbán Viktor, de az ellenzék is hol ezt mondta, hol azt. Nemrég Ceglédi Csaba azt posztolta, hogy nem foglalok állást abban a kérdésben, hogy a vakcinák segítenek-e vagy nem. Ön elégedett a ellenzék kommunikációjával a járványügyben?
Most hagyd mondjam a demokratikus koalíciót. Mi ebben nagyon egyértelműen beszéltünk az elmúlt időszakban.
Néha azért volt olyan zöngéje, amit nem azt mondom, hogy az az oltás ellenesség, amit a Fidesz próbál most önökre égetni,
Nem fog tudni olyan mondatot idézni DK-s politikustól, ahol ne arra buzdították volna az embereket,
hogy oltsák. A Ceglédi Csaba a DK jelölt.
De a Ceglédi Csaba is egyébként oltás ellenességre egyáltalán
nem foglalok buzdított. Állást abban a kérdésben, hogy a vakcina segít-e vagy nem,
mert
ez
az egész,
áthallásos mert nem, legalábbis.
És előtte pedig van 25 olyan cikke, ahol azt írja, hogy mindenki menjen el, csak abban a vitában valószínűleg a mondat második felét azt nem fogalmazta meg jól. Ő is nagyon sokszor elmondta, hogy mindenki oltassa be magát. Amivel nem értettünk egyet, ezt két csoportba sorolom. Az egyik, hogy totális kudarcot vallott a magyar kormány a járványkezelésben. Orbán egyszer mondott igazán fontos és igaz mondatot, hogy a járványkezelés sikerét a megmentett emberéletekben kell mérni. Ez volt az utolsó tisztességes és rendes mondat, ami elhangzott a szájából, amit aztán úgy elfelejtett, mint annak.
De akkor én nem értem az ellenzéket, miért nem azt hajtogatják, mint egy papagájkommandó, hogy halálkormány. Amikor 2008-ban egy mentőben ott Hódmezővásárhely környékén meghalt egy beteg, ez ment sorozvány, és az ellenzék hol ezt mondja, hogy adjatok több pénzt a vállalkozónak, hol a családnak, hol az oltással, tehát miért nincs egységes kommunikáció egy ennyire tiszta helyzetben?
Felelős ellenzékként mi azt az utat választottuk, hogy nagyon konkrét javaslatokat tettünk a kormánynak, hogy hogyan kellene, és mostól kellett volna a járvány kezelni. A tesztelés és a kontaktkutatás totális összeomlása vezetett ahhoz, hogy végül, és az, hogy a nyaralva töltötték az Adrián helyet, hogy fölkészüljenek, vezetette ahhoz, hogy ilyen brutálisan berobbant a második és a harmadik hullám ősztől és tavasztól. Kettő. Minden szakértelmet kivontak az egészségügy irányításából. Tényleg valami egészen döbbenetes, össze-vissza beszélő emberek és nyúnyókamosásról beszélő tiszti főorvos volt az, aki a járvány elleni védekezést irányította, totálisan össze-vissza. Egymásnak ellentmondó intézkedésekkel. Ahelyett, hogy rábízták volna az orvosokra, mondjuk meghallgatták volna az orvosi kamarát. És a harmadik mindig is azt mondta, bár az emberi életeket ott a legelején meg kellett volna menteni már az egészségügyben és a teszteléssel, kontaktkutatással. Az oltás nagyon fontos, és az Európai Unió által jóváhagyott vakcinákkal kell oltani, mert azokról tudjuk, milyen a hatásfoka. De még ebben is tovább mentünk a kompromisszumkészségbe, hogy ha már a kormány beadatta, ráadásul pont a 60 év felettieknek adatta be, ahonnan nem voltak információk, akkor legalább tegye már lehetővé ingyenesen az antitestmérést, mert hogy adott esetben akkor be lehet nekik adni még valamilyen másfajta oltás. Brutális az a tudatlanság és teszetoszaság. És még engem is meglepett, amit a kormány produkált. Így néz ki az, amikor a miniszterelnököt nem érdekli a kormányzás. Orbán Viktor az elmúlt években a szájára nem vette ezeket a kifejezéseket, mint egészségügy, oktatás, szociál.
De akkor valami úriemberségből nem hajtogatták azt, hogy halálkormány, halálkormány?
Tényes való, hogy más a politikai stílusunk. És lehet, hogy igaza van, hogy a keményebb politikai stílus az hatásosabb, és én kifejezetten örülök neki, hogy például Jakab Péter az ilyen szabadszájúan néha szembesíti a kormányt a saját tisztességtelenségében. De tudja, nekem a legnagyobb kiábrándulás, pedig azt hittem, hogy ennyi év után már nem lehet a Fideszből kiábrándulni, hogy egy világjárványt arra használjanak, hogy milliárdokat lopjanak. Hogy lélegeztetőgépen és vakcina beszerzésen gazdagodnak meg itt kormányhoz közel állók, vagy hát kormánytagok, vagy strómanyaik. Szóval ez valami...
Jó, hát a Pfizernek is milliárdos haszna volt, tehát önmagában az nem baj, hogyha
de fel sem
cég keres rajta.
De ugye nem a kínai cég keresett rajta, hanem valamilyen no-name, közbeiktatott kis KFT-cske, akinek még mindig nem tudjuk, hogy ki a tulajdonosa. Egyébként innen üzenem, hogy kormányváltás után meg fogjuk tudni, hogy ki a tulajdonosa. De erről egy pillanatnyi kételjem nincsen.
Az európai politizálással kapcsolatban mondott egy nekem meglepőt. A magyar EP képviselő valójában Magyarországon politikus. Programunk lényege, hogy a magyar belpolitika és az európai politika között nincs különbség. Amennyire én ismerem a szomszédos országainkat, se a szlovákok, se a románok nem viszik ki ennyire a belpolitikájukat uniós szintére. Tehát ott képesek egységesen föllépni. Nem segíteni az országot, hogyha az ellenzék is megpróbálna egységesen bizonyos kérdésekben föllépni a kormánnyal?
Hát nagyon szívesen fölépünk egységesen a kormánnyal minden olyan kérdésben, ami Magyarország javát szolgálja, akár az Európai Unión belül, de az elmúlt években Magyarország javát semmivel nem szolgálta az, hogy vétóval fenyegetett Orbán Viktor, mondjuk az új költségvetés kapcsán.
De ez már így van több ciklus óta.
Hát ez a
hogy
ez
a magyarok
probléma.
Ott élik a belpolitikájukat, ami nem. Elég szokatlan azért.
Szerintem nem. Egyrészt belpolitika és európai politika között nagyon kicsi különbség van már. Alig tudok olyan témát említeni magának, európai témát. Ezért beszélek én olyan sokat az Európai Egyesült Államokról, mert értsük meg, erről fog szólni a következő pár évtizedünk. Nem tud olyan európai politikát mondani, aminek nincsen Magyarországra hatása. Az európai politika az nem a külpolitika része. Az nem egy olyan, hogy valamilyen egyezményt kötök, nem tudom, Indonéziával vagy Indiával. Ami Európában történik, Brüsszelben, a parlamentben, a bizottságban, a tanácsban, annak azonnal hatása van Magyarországra. Ezért olyan fontos az, hogy mi olyan partnerek legyünk, akik ott vannak a legbelső döntéshozatalban, és ott ülünk az asztalnál, amikor a döntések megszületnek. És akkor itt van fordítva is. Abban a pillanatban, ahogy egy tagállam elkezd kifejezetten az Európai Unió ellen politizálni, mint amit a Fidesz itt az elmúlt években művelt, az automatikusan európai politika is. Amikor nem szavazza meg Orbán azokat a közös állásfoglalásokat, amely akár Kínával, akár Oroszországgal szemben, amelyek pedig az Európai Unió erejét hivatott mutatni, és azt, hogy egységesebben léphetünk föl, az unió gyengíti. Amikor elkezd ellene beszélni az erősebb uniónak, vagy adott esetben akár az újjáépítési alapnak, ami hát az elmúlt időszak egyik legnagyobb Európai Uniós politikája, akkor az Európai Unió gyengíti. Amikor a demokratikus rendszert rombolja szét Magyarországon, akkor ugyanazt az Európai Uniót gyengíti, ami nem csak egy gazdasági közösség, hanem egy értékközösség is. Tényleg nincs ma már különbség.
Akkor nincsenek már nemzetállami érdekek?
Dehogy nem, mint természetes. És magyar EP képviselőként az újjáépítési alapban, például abban, hogy hogyan fogjunk visszatérni a szigorúbb Maastrichti kritériumokhoz, én nagyon sokat dolgozom azon, hogy Magyarország érdeke érvényesüljenek, amelyek nem pont ugyanazok, mint mondjuk Dániai vagy Hollandiái. Azért küzdöttem, hogy egy nagy európai költségvetés legyen. A dánok, hollandok azok nem voltak ennyire lelkesek tőle. Természetesen van magyar érdek, de a magyar érdek az, hogy legyen például közös kül- és biztonságpolitika. Mert ott kell ülnünk annál az asztalnál, ahol a szíriai polgárháború béketárgyalása zajlik. Mert hogyha Európát és Magyarországot is komolyan befolyásolja az, hogy mi történik a szír polgárháborúval, hogy lehet-e várni újabb menekült hullámot, akkor legyünk ott annál az asztalnál. Most tudja, kik ülnek ott? Az oroszok, a törökök és az amerikaiak. Mi európaiak, akik az, hogy elég közel vagyunk a válsághoz, pedig nem ülünk ott. Miért? Mert nincs közös kül- és biztonságpolitikánk. Miért nincs? Mert többek között az olyan politikusok, mint Orbán, megpróbálják ezt megfogni. Azért mondtam, hogy többek között. Én meg azon dolgozom, hogy legyen.
Egy záró kérdés, visszatérve a választásra. Mivel magyarázza azt, hogy ebben a ciklusban a Fidesznek még nem ment 2,4 millió alá a támogatottsága, miközben azért történtek dolgok?
Azzal, hogy nincsen szabad média. Azzal, hogy az emberek és a Fidesz szavazók túlnyomó többségének fogalma nincs arról, hogy mi történik ebben az országban. Nekem az egy felismerés, tehát egy ilyen komoly szembesülés volt a hazai állapotokkal, amikor ezelőtt talán egy hónappal volt egy felmérés arról, hogy a magyarok tudják-e, hogy hányan haltak meg a koronavírus járványban. Ugye ez az az adat, ami a világon mindenütt az egyik legfontosabb tudás, szám volt, mindenki ezt nézegette. És a magyaroknak 60%-ának nem volt róla fogalma. És ez az a pillanat, amikor az ember rájön, hogy Magyarországon emberek haltak bele abba, hogy nincsen szabad sajtó. Magyarországon egy világjárvány közepén emberek haltak meg azért, mert nem tudtak normális információhoz jutni arról, hogy mekkora a járvány, mennyire veszélyes, mit lehetne tenni annak érdekében, hogy csökkentsük.
Biztos, hogy csak ennyi. Nincsenek lojalitások, nem integrálja ezt a társadalmat a NER.
Nagyon sok minden van, és biztos, hogy vannak olyan szavazók, akik tűzön vízen át kitartanak a Fidesz vagy Orbán Viktor mellett. De szent meggyőződésem, hogy a magyarok semmivel nem rosszabbak, mint a környező országok, vagy mint akár az osztrákok, vagy a németek, vagy a dánok. De egész egyszerűen a választás az azt jelenti, hogy tudom, hogy mi között választhatok, és ismerem az egyiknek az előnyét meg a hátrányát. És mindegy, hogy üdítőital között választok, mosópor között választok, vagy éppen egy pártok között választok. És persze biztos, hogy benne van az is, hogy a mamám ezt használta. Biztos benne van az is, hogy a szomszéd ezt mondta. De leginkább az, hogy egyébként van-e valamilyen tudásom arról, hogy melyik mit tud.
Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció miniszterelnök jelöltje beszélt a Szabad Európa podcastjában. Kerényi Györgyöt hallották.